Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most szeretettel Isten igéjét, Jób könyvéből, a 14. fejezet első versétől a 6. versig a következőképpen. Az asszonytól született ember rövid életű, tele nyugtalansággal. Kihajt, mint a virág, majd elfonnyad, árnyékként tűnik el, nem marad meg. Még az ilyen embert is rossz szemmel nézed, engem is törvénybe idézel? Van-e tiszta ember, tisztátalanság nélküli? Nincs egyetlen egy sem. Ha megvannak határozva napjai, ha számon tartod hónapjait, ha határt szabtál neki, amit nem léphet át, akkor légy hozzá elnéző, hogy békén lehessen, és legyen annyi öröme, mint egy napszámosnak. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, az egyházi esztendő utolsó három vasárnapja következik, amely számomra a három legizgalmasabb vasárnap. Egyrészt azért, mert nagyon nehéz témái ezeknek a vasárnapoknak a mondani valói a mi életünk számára. Nagyon nehéz az ítéletről, halálról, feltámadásról beszélni, de nem beszélni, inkább a saját magunk számára feldolgozni ezeket az eseményeket. Ez az egyik, amiért nagyon izgalmas. A másik pedig azért, mert az egyházi esztendő végén most értjük meg, hogy Adventtől kezdve, karácsonyon keresztül, húsvéton keresztül minden, ami történt, miért történt. Hiszen, ahogyan említettem, kezdtük Adventben, amikor az oltárterítő lila volt. Emlékeztetett bennünket a bűnbánatra, arra a lelki állapotban lévő emberre, aki krízisbe került, aki érezte, hogy az életét elrontotta, és nem arra ment, amerre szeretett volna, de már nem bír a saját erejéből kijönni ebből a helyzetből. Várta-várta a megoldást, várta, hogy hát, hogyha másképpen alakul az élete, és nem alakult másképpen. Várta a messiást, és nem talált rá a messiásra. És erre Istennek a válasza karácsony. Ő küldi el a messiást, ő jön el az emberhez, ő keresi meg az embert, a krízisbe került embert. Aztán jön Böjt, ismét a bűnbánat színével, és most már nem csak arról van szó, hogy krízisben van az ember élete, és nem tudja megoldani, és gyakran tudjuk, hogy másokra fogja az ember, hogy azért van olyan helyzetben, mert a másik ilyen, mert a másik olyan, hanem most már saját magát érzi elveszettnek, tisztátalannak, ahogyan Jób is felteszi a kérdést, hogy van-e olyan ember, aki tiszta, aki mentes minden tisztátalanságtól, és ebben elsősorban arról van szó, hogy ő maga érzi, hogy tisztátalan. Tehát már igazából nem másokat okol ilyenkor az ember, hanem már saját magán érzi a bűn súlyát, és erre Istennek a válasza nagypéntek, Jézus meghal a mi bűneinkért, legyőzi a bűnt, a halált, a poklot, legyőzi a reménytelenségünket, és aztán jön pünkösd, betölt lelkével, örömével, bizakodással, erővel, hogy az új életet, amit kaptunk, meg is tudjuk élni. És végül, sok szürke vasárnap után, így is tudtuk nevezni, hogy ünneptelen fél év következik valamikor június és november között. Tehát ez a sok szürke vasárnap emlékeztet bennünket az életünknek a szürke éveire, és arra, hogy aztán jön az ítélet vasárnapja, jön az életünknek a vége, amelyet nem tudunk kikerülni, ezt Jób úgy fejezi ki, az asszonytól született ember rövid életű, tele nyugtalansággal. Egyik is igaz, rövid életűek vagyunk, másik is igaz, tele vagyunk nyugtalansággal. Tehát jön az ítélet napja, ítélet vasárnapja, amit úgy is mondhatunk, hogy a krízisnek a vasárnapja, hiszen a görög így fejezi ki az ítéletet, hogy krízis, vagy úgy is lehet mondani, a kritika vasárnapja, amikor Isten kritikája alá kell, hogy álljunk. És ez ugye nem olyan kritika, mint amit sokszor az irodalom történészek szoktak írók fölött mondani. Emlékszem, C.S. Lewis írja valahol, ő egy irodalom professzor volt, a Narnia krónikáinak is a szerzője, és sok más nagyon komoly keresztény munkának a szerzője. Mondja, hogy hát bizony nagyon sokszor őt is az irodalmárok megkritizálták, és leírták, hogy itt és itt C.S. Lewis ezt gondolja a művében, és gondolta, hogy dehogy gondoltam én azt. Teljesen másról írtam. Szóval amikor Isten kritikája alá kerül az életünk, akkor pont arról lesz szó, amit mi gondoltunk, amit mi tettünk. Ott nem lesz tévedés. De az Istennek a kritikája nem csak ezt jelenti, hanem helyretételt is jelenti. Végképp helyre teszi az életünket. Hívő szemmel így nézhetünk az ítéletre. Helyre teszi az életünket, és ezért nézhetünk a következő vasárnap a reménység, utána pedig az örök élet felé. Habár ez így van, ennek ellenére nem könnyű feldolgozni a földi élet mulandóságát. Jobbnak nem csak ez a rövid szakasza szól erről, hanem az egész Jobb könyve erről szól. Rövid életű, tele van nyugtalansággal, de azt is tudjuk, hogy azt is mondja Jobb, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll porom felett, ide is eljut. A sok-sok vívódással teli Jobb. Az egyik tudós, Riemann, azt mondja, hogy négy alapvető típusa van a félelmeinknek. És azért fontos ez, mert igazából minden egyes félelmünknek a legmélyén a haláltól, a mulandóságtól való félelem húzódik meg. És a félelem négy alaptípusa szerint különböztet meg négy különféle embert. Nem fogom most megnevezni azt, hogy melyik típusnak mi a neve, csak egy-két gondolatot elmondok, hogy melyik hogyan vívódik a halállal. Az első típus az az ember, akinek a számára a halál megváltás. Aki el tudja fogadni alázattal a halálnak a közelettét. Aki ki tudja mondani szívéből, hogy legyen meg a te akaratod. És ez nagyon nagy erőforrássá lesz az ő számára. Azt is lehet mondani, hogy szereti a sorsot. Sors csapásokat gyakran kizárólag a saját bűnei következményének tekinti. Sokszor túlzottan is. Úgy gondolja, hogy ő az oka mindennek. De kész a bűnbánatra, kész a bűnhődésre is. Sokszor tépelődik. Miért történt velem mindez? Miért büntet engem Isten így? A másik következő típusú ember másoktól elég nagy távolságot tart, eléggé tüskés tud lenni, sokszor sündisznó állásba vonul, elszigetelődik, magányossá válik másoktól. Eléggé megszokja az élete során ezt a függetlenséget, ami azért zavarja is őt, zavarja az, hogy sokszor megbánt embereket. És ezért ő könnyebben elviseli az egyedüllétet, így a halált is könnyebben elviseli, a halál gondolatát, kevésbé fél, tényként úgy érzelmektől mentesen fogja fel a halál gondolatát. A harmadik típusú embernek nagyon nehéz dolga van. Talán ehhez tartozik Jób is. A harmadik típusú ember ösztönösen ragaszkodik a meglévő dolgaihoz, tulajdonaihoz. Nem szívesen selejtesz ki semmit. Ezért nagy raktára a háza. Hogyha lomtalanítás van, nem igazán tesz ki semmit. Ugyanígy ragaszkodik a hatalmához, a pozíciójához, semmi áron nem hagy fel vele, még akkor sem, hogyha kiöregedett. Nehéz neki ezért az öregedés, mert nagyon fontos számára a teljesítmény, az akaratának az érvényesülése, és éppen ezért elkerüli a figyelmét az öregedésnek az egyik lehetősége, az, hogy megszabadulhat akkor a kötelességeitől. Ahogy a nagymamák, a nagyszülők szoktak boldogan lenni az unokákkal, hogy végre felhőtlenül lehetek ezekkel a gyerekekkel, nem enyém a felelősség. Na ez az, amit ez a típusú ember elfelejt. Most már végre felszabadulhattam a kötelességeim jó része alól. Kemény küzdelmet folytat a halál gondolatával. Talán ehhez a csoporthoz tartozik leginkább Jób. És az utolsó pedig az a típusú ember, aki egészen másképpen gondolkodik, mindig ide-oda kapkod, mindig az újat keresi, szenzációhajhász. Ezek az emberek azok, akik könnyen csatlakoznak valamely szélsőséges párthoz, szélső liberális eszmékhez, forradalmi oldalhoz, mármint olyan oldalhoz, amely nem következetes. Sokat ígérnek, felelőtlenül nem tartják be az ígéreteiket. Ők sokáig nem vesznek tudomást, nem tudnak tudomást venni a halál valóságáról. Ők azok, akik fogékonyak olyan praktikákra, amelyek a fiatalság, egészség megőrzését ígérik. Mindig beszerzik azt a sót, beszerzik azt a port, azt a vitamint, azt a löttyöt, ami a fiatalság megőrzését, az egészség megőrzését ígérik, mert nem tud tudomást venni a halál közelettéről, a mulandóság valóságáról. Talán ez a típus az, aki a legkevésbé tud méltóság teljesen megöregedni, mert mindig az ifjúságának a dicsfényét emlegeti, mindig megszépíti az emlékeket, és hősként mutatja be magát. Ő játssza a főszerepet ezekben az eseményekben. Bármelyik lehetne Jób. Bármelyik típus lehetünk mi. Mindig más és más módon küzdünk, más és más nehézséggel küzdünk, amikor a mulandóságról van szó. Amikor ebbe a végső nagy krízisbe bele kell, hogy gondoljunk. Erős küzdelmet folytatunk. Ne feledjük el azt, ez az egy gondolatot hadd ismételjem a temetésről, hogy nem nekünk kell megkeresni ebben a küzdelemben Jézust, hanem ő jön és keres meg bennünket. Emlékezzünk arra az emberre, aki félt, és azért, mert ezt mondta a lelkészének, hogy nem tudom, hogy megtalálom-e Jézust. Nem tudom, hogy merre van az út, hogy jó irányba megyek-e. és aztán megértette a válasznak a lényegét a János 14 alapján, ahol tudjuk, hogy Jézus magáról mondja, hogy én vagyok az út, akkor, amikor a tanítványok szintén ezt mondják, hogy Uram, hát nem tudjuk, hogy merre kell menni. Ez a mulandósággal, a halál gondolatával küzdő embernek a nagy-nagy félelme. Nem tudom, hová kell menni, nem tudom, merre kell menni. És megértette, amit Jézus mondott, hogy elmegyek, helyet készítek nektek, és aztán visszajövök értetek. Ő jön vissza. Azt, hogy ő az út, ezt jelenti, hogy ő az, aki visszajön és magához vesz bennünket. Hát ez annyira jó a szívünknek, ez a gondolat, amit Jézus elmond, és nagyon-nagyon meg tud nyugtatni, amikor a halál gondolatával küszködünk. Jézus jön és keres meg bennünket. Eljön értünk. Hogy mikor jön el? Hogy hogyan jön el? Mindenkinek az életében másképpen történik. Én két példát szeretnék elmondani. Ez a két példa arról szól, hogy két idős ember, idős házaspár, mind a két esetben idős házaspár életében hogyan jött el Jézus. Az egyik házaspárnál arról van szó, hogy a férfi kórházban van, évtizedek óta nem vettek már úrvacsorát, és a mulandóságnak a gondolata, ami krízist jelent az idős ember számára, azt a gondolatot hozza elő, hogy de jó lenne végre újra úrvacsorát venni együtt a feleségemmel. És ott vesznek a kórházban együtt úrvacsorát, és utána néhány nappal teljes békességgel a szívében tudott elmenni az ő megváltó urával. A másik történet pedig arról szól, hogy szintén egy idős ember van a kórházban, és azt mondja a lelkészinek, hogy 40 évig éltünk egymással házasságban, tisztességben, becsületben, szeretetben. De Isten előtt nem rendeztük a házasságunkat. Most szeretném ezt rendezni. Lehetne? És ott nővérek, egy-két orvos, egy-két hozzátartozók között tartották meg az egyházi esküvőt. És így írja a lelkész, hogy szinte néhány nap múlva szinte elrepült örömében ez az ember megváltójához. Feltehetjük a kérdést, hogy hát miért nem történt meg az az öröm? Miért nem történt meg ez a békességre jutás 10 évvel, 20 évvel, fél évszázaddal korábban? Hiszen megtörténhetett volna. Nem tudjuk. Valami miatt nem voltak talán készek. Nekik akkor jött vissza Jézus ezzel a lehetőséggel. A kérdés csupán az, hogy neked, nekem, mikor? Mikor történik meg ez a krízis? Mikor történik meg az Isten elé állás? Mikor történik meg az ítélet, amikor engedem, hogy Isten megítéljen, és a visszajövő Jézus a szívemben felmentsen, hogy átéljem az egyházi esztendő minden egyes üzenetét, mondani valóját, és aztán reménységgel tekintsek a legvégső dolgokra, ami a két következő vasárnak a témája, a reménységre és az örök életre. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, Jézusunk, köszönjük neked, hogy te szenvedted el az ítéletet. Köszönjük neked, hogy ezért akkor, amikor nekünk ítéletben, krízisben van részünk, reménységünk lehet. Tarts meg bennünket szent igédben, és jöjj el, találj meg bennünket. Amen.